Szentendre az 1920-as években ezen a címen nyílt április végén egy kiállítás Szentendre főterén, és a kurátorral, Szilágyi Zsófia Júliával állunk az első termében ennek a kiállításnak, és nagyon érdekes ez a korszak, mert ugye ismerjük a magyar történelmet, az első világháború vége, Tanácsköztársaság, Trianon, de Szentendre életében is nagyon nagy változások történtek ebbe a korszakban, hiszen 1917-ben meghalt Duncsa Jenő, egy nagyon karakteres polgármestere a városnak.
Valóban, nyilván az ország történetéhez kapcsolódóan Szentendrén is egy új korszak kezdődött gyakorlatilag a 20-as években, és hogy ezekhez a nagy évfordulókhoz, illetve ki kell mondjuk nagy traumákhoz kapcsolódóan nyilván itt is nagyon sok minden gazdasági, politikai válságok és kérdésekkel indult ez az évtized. De azt fontos elmondani, hogy ez a kiállítás pont emiatt, mert hogy ez egy nagyon összetett korszak, és hogy nem feltétlenül tudnánk, illetve nem is volt most igazából célunk, hogy egy hagyományos, kronológikus történelmi ívet beszéljünk el, vagy hogy a városnak a történetét ezen a szemüvegen keresztül értelmezzük, hanem az volt az én kurátori szempontom, hogy ugye egy jeles évfordulót ünneplünk most, 1926-ban jöttek ide Szentendrére olyan festők, akik megalakították, vagy megalapították a Szentendrei művésztelepet 1926-ban, 1928-ban, mint Szentendrei Festők Társasága úgy egyesületként is megalakultak, és 1929-ben költöztek be abba az elhagyatott szanatóriumi területre, ami máig is az ő otthonuk, és azóta is eleven művésztelepi élet folyik ezen az egykori szanatóriumi telepen. Tehát, hogy ehhez a jeles alkalomhoz kapcsolódva választottuk ki ezt az 1920-as, kicsit túlmutatva a 30-as évek elejét, ezt a bő évtizedet, és pont azért, mert nem akartunk egy nagyívű, pátoszos történethez kapcsolódni, ezért bizonyos események és bizonyos szereplők kiválasztásával terveztük bemutatni ezt az évtizedet, ennek az évtizednek a színességét, a kérdéseit, a pozitív pillanatait, és nyilvánvalóan egyáltalán ezt a kis szentendrei világot, ami ekkor fogadta ezeket a festőket, akik így elérkeztek.
Az első terembe lépve látszanak is ugye az egyesületekről, a szentendrei egyesületekről, a városházáról, az 1926. november 14-i díszközgyűlésről és a már említett szentendrei tüdőszanatóriumról láthatunk ismertetőt és képeket. Miért ezek lettek kiemelve?
Ahogy itt az első térben is látszik, és majd a harmadikban is lehet látni, ilyen kis, mi harmonika falnak neveztük el, ilyen kis egységekbe osztottuk fel a témákat, hogy egy-egy témát felvillancsunk. Mindegyik téma olyan, amiről sokkal bővebben, sokkal nagyobb merítéssel is lehetne beszélni, viszont akkor ugye ezt a színességét elveszíteni a kiállítás. Azt gondoltuk, hogy aki ide bejön, az valami impressziót kapjon arról, hogy milyen lehetett ez az évtized, és mik azok a kiemelt pontok, amik érdekesek lehetnek. Ugye nyilvánvalóan az említett szanatórium az egyik, amely konkrétan fizikális tere lesz annak a kezdeményezésnek, ami 100 éve indult, és ami azt gondolom, hogy Szentendre kulturális életében egy origó. De ide került a városháza épülete is, ami éppen ebben az évtizedben, 1923-ban, illetve 26-ban bővült, akkor nyerte el ezt a mára ikonikussá vált formáját, amit azóta ezek a bizonyos festők és az utánuk érkezők folyamatosan egy ilyen Szentendre szimbólumként megörökítenek. Vagy itt látható például a szentendrei rózsáról egy kis összefoglaló, amit ebben az évtizedben fedeztek fel, és ugye mára már kiderült, hogy nem annyira unikális faj, mint ahogy azt annó 100 éve leírták, de az bizonyos, hogy egy nagyon védett és nagyon ritka fajról van szó, és nyilván a neve, a szentendrei rózsa, az mindenképpen a városhoz köti. Azt kell elképzelni, hogy tényleg ilyen ízelítőként kell ezeket olvasni, és mindegyik témához vannak olyan adatok, vannak főleg fotók és dokumentumok, amik először kerülnek bemutatásra, ami egyrészt azt jelenti, hogy még mindig van mit kutatni, másrészt, hogy egyszerűen nem szabad feladni, mert egy-egy téma az mindig tovább bonyolítható és bogozható.
Látható a Magyar Turista Egyesület Szentendrei osztályának egy kis füzetkéje talán. Az idegenforgalom volt az egyik, amiben látták a jövőt, ugye a művészetekről már beszéltünk.
Igen, ez, ha már Trianonról volt szó, ugye ez nem csak azt jelentette, hogy a bányáinkat és gazdasági erőforrásainkat veszítettük el azzal, hogy az országunk méretre jelentősen megcsappant, és nem csak a nemzetiségeket, és nem csak a magyar nyelvű lakosságot, hanem elveszítettük a turisztikai látványosságainknak is jelentős részét, jelentős turisztikai desztinációkat, és hogy ez országos szinten is egy program volt, új belföldi turizmust felfuttató programokat és célpontokat találni, és azt népszerűsíteni, és nyilvánvalóan ehhez kapcsolódóan Szentendre is ebben látta az egyik jövőt, hogy egyrészt a turizmus, ugye a Pilis és a Pilisi hegyek közelsége, másrészt a Duna közelsége, ugye már azért a század előn elindult egy folyamat, hogy az üdülő teleppé kezdett alakulni, hát főleg Leányfalu és aztán visszafele Szentendre is, ugye a szentendrei hévvelen ez egy óriási nagy löketet tudott kapni, szóval itt volt nagyon sok olyan tényező, ami valóban arra mutatott, hogy erre érdemes fókuszálni, és voltak ilyen tervek és ilyen kezdeményezések, ezek közé tartozott ugye magának a hév vonalnak a meghosszabbítása is, ami időről időre felmerült és napirendre került. Mondanom se kell, hogy sem akkor, sem azóta nem történt ez meg, és ez egy máig ható probléma, tehát még ez is érdekes, és ha már a címről van szó, itt is vissza tudok csatolni, hogy azért vannak olyan áthallások, hogy bizony néha az ember úgy érzi, hogy még mindig ugyanazt olvassa. Valóban ez volt az egyik cél, aminek így úgy amúgy megfelelt, ilyen-olyan intézkedésekkel, viszont maga a polgármester is, ugye Starzsinszky László, aki befogadta a festőket, számára is ez volt az egyik fontos pont, hogy bocsánat, de azt kell mondom, hogy nem feltétlenül művészetpártolásból fogadta be őket, vagy nem csak ebből a célból, hanem igenis ő azt gondolt, hogy ezzel a szentendrei turizmust és Szentendre hírnevét lehet konkrétan festményekre válthatóan és lebontva népszerűsíteni, ugye látványként megragadni, és mondjam így, hogy eladhatóvá tenni.
Visszatérnék én is a címhez, Vissza a jövőbe. Egyrészt a kiállítás meghívóján, másrészt az egyik falon is láthatók ilyen jövőbemutató szerkezetek, talán egy repülőmasinán éppen egy festő festi talán a szentendrei Duna partot, látképet. Van arról feljegyzés, hogy hogyan képzelték el Szentendre jövőjét 100 év múlva, az 1920-as években? Milyennek képzelték napjainkat?
Nem, igazából erről nincsen, ez inkább egy vizuális játék. Ott a századfordulótól 10-20-as években nagyon elterjedtek voltak azok a fajta képeslapok, amin a teljesen hétköznapi város képi látványokat, de az egész Magyarországra vagy Európára, sőt New Yorkból is láttam ilyen képeslapot, tehát a teljesen sima városképre rá montíroztak, montázsoltak ilyen nagyon furcsa, vicces, akkor jövőben mutató vagy elképzelt szerkezeteket, mint függővasút, vagy légibicikli, vagy ilyen léghajószerű járművek, vagy ilyen furcsa autók, és ezek egyértelműen sorozatgyártásként születtek, meg ugyanazok a jelenetek, vagy ugyanazok az ábrák kerültek rá, nem tudom, Nyíregyháza, Debrecen, New York és Berlin látképei fölé. Arról nincs tudomásom, hogy Szentendréről lenne ilyen, úgyhogy mi ezzel játszottunk el egy kicsit, hogy Szentendre fölé is oda képzeltük ezeket a vicces szerkezeteket, és egy kicsit azzal is játszottunk, hogy olyan dolgokat is beillesztettünk, nem túl sokat, amik már akkor is terben voltak, de nem feltétlenül valósultak meg. Főleg múzeum épületet, ugye már a 20-as években is terveztek múzeumot Szentendrén, ami aztán nem valósult, meg 51-ben alakult ugye a Ferenci Múzeum, de valójában múzeumnak készült és múzeumnak épült épület azóta sem született Szentendrén. Tehát ugye minden olyan múzeum épületünk, amit mi használunk, az mind régi polgárházakból átalakított, többé-kevésbé sikeresen átalakított múzeum épület, illetve hát ugye van egy művészetmalmunk, szóval ezzel is egy kicsit eljátszottunk meg azzal, hogy akár hidat, akár hévet is lehetne ilyen légivasútként, vagy bárhogy. Tehát inkább ez egy vizuális játék arra vonatkozóan, hogy ugyanúgy várakozással tekintettek a jövő felé 1920-ban, 26-ban, mint ahogy azt gondolom, hogy most is.
Említette a városházát, hogy ekkor nyerte el végleges formáját. Mennyire alakult maga a városkép ebben a korszakban?
Bár most ez nem volt feltétlenül a kutatásunk tárgya, De alapvetően ugye azt kell elképzelni, hogy Szentendre a 19. század végi filoxéria járvány után egy nagyon nagy gazdasági visszaeséssel szembesült. Ugye a háború alatt ellenséges Szerbia, tehát a szerb lakosság is nagy része visszatelepült, elfogyott, tehát hogy az a közeg, ami Szentendrét nagyját tette, az a gazdaság és az a potenciális réteg, az azért nagyon visszaszorult. Ugye az említett Dumcsa Jenő volt az utolsó szerb polgármester, innentől kezdve a 13-tól alapvetően már a városi vezetésben is a magyar nyelvűek és a magyar nemzetiségűek kerültek túlsúlyba. Tehát azt kell mondani, hogy Szentendre egy kicsit így megállt az időben, ugye nem alakult ki egy olyan újabb iparág, vagy egy olyan újabb réteg, polgáros, gazdag réteg, amelyik tudott volna lendíteni, tehát lehet is látni, hogy ebből a korból egyáltalán nincsen építkezés, nincsenek szecessziós házaink, nem szecessziós a városháza sem, tehát az is egy ilyen historikus formában bővített városháza, tehát erre nem volt sem anyagi forrás, sem valamiféle igény, hanem azok a házak maradtak meg, amit ugye a barokk, rokokó polgárházak maradtak meg, illetve azok a szegény, falusias jellegű házak, amikből aztán most már azért elég kevés van, de hogy nem változott Szentendre látképe, és hogy igazából ugye ilyen értelemben végül is visszafelé tekintve ez valamiféle módon egyfajta szerencse, hogy itt Szentendre megmaradt egy ilyen kis, ahogy mondjuk egy barokk kisvárosnak, és a századforduló, prosperáló közege a Szentendrén nem változtatott valójában. És a 20-as években sem nagyon változott, mondom, ez a városháza volt ilyen kiemelt jelentőség, és hát nyilván elkezdődtek a villaépítkezések, de azok meg ugye külső területeken, tehát ezt a belső területet valójában nem érintette. Ami fontos és érdekes, az ugye a szerb templomok elnéptelenedése, amik idővel, ugye először a reformátusok kaptak egyet, aztán ugye a Péter Pál templomot megkapták a katolikusok, ugye Izbégen is a szerb templomot a katolikusok, tehát ilyen jellegű, de ez a városképben nem hozott változást. Bár volt egy olyan kezdeményezés, hogy lebontsák a Péter Pál templomot, tehát ilyen lehetett volna, de végül nem történt meg, mert a katolikus egyház élet.
Ebben a gazdasági, talán mondhatjuk, megtorpanásban jöttek akkor a művészek. A következő terem egy kicsit róluk is szól.
Aki itt sétál a kiállító térben, láthatja, hogy itt színben is megkülönböztettük ezt a középre beékelt teret. Ugye itt a kiállítás rendezés során, meg a koncepció készítése során ezt galériának neveztem el ezt a teret. Más színű falakon festmények láthatók. A tér két részre osztott, az egyik térben kaptak helyet az úgynevezett Szentendrei alapító nyolcak, az a nyolc festő, aki kijött Szentendrére, és aztán 28-ban ugye a Szentendrei Festők Társaságát létrehozza, és az ő fotójukkal tisztelgünk előttük, illetve fiatalkori önarcképeiket állítottuk ki. Ketten sajnos hiányoznak, de azt gondolom, hogy így is azért impozáns. Még egy kicsit ezt a friss szemléletet, vagy ezt a tényleg fiatal csapatot igyekeztem itt bemutatni, hogy az ő lelkesültségük jöjjön át ezen a pár önarcképen keresztül, és a térnek a másik fele, a nagyobb fele, az meg szintén egy kicsit ilyen játék, hogy olyan festőket szerepeltetek itt, akiknek a neve később összefor szentendrei festészettel, szorosabb vagy tágabb formában, vagy távolabbról, akik ebben az időben még nyilván nem Szentendrén festenek, ugye ők majd csak szintén a 20-as évek végén, de főleg a 30-as években érkeznek Szentendrére, és azzal játszottam el, hogy ők ebben az időben, a 20-as években, a 20-as évek közepén mit festettek, honnan jöttek.
Tehát nem, és amikor már itt nem, vannak, hanem ezek éppen, mind, hogy a 20-as évek.
Így van, ezek mind korábbi képek. Van kivétel, mert Vajda Lajos, ugye ő itt élt, és neki szentendrei képe van itt, illetve Boromisza Tibornak is egy szentendrei képe van itt, aki éppen 22-27 között dolgozik itt, és úgy tudjuk, hogy ő is valamiféle kolónia létrehozásán dolgozott, amiből aztán nem lett semmi, ő továbbállt, és majd csak élete végén tér vissza Szentendrére. Ez a tér azt próbálja egy kicsit felidézni, de tényleg csak felvillantva azt, hogy mikből táplálkozik a szentendrei festészet. Honnan jöttek azok, akik itt hozzátettek valamit? Ugye vannak párizsi képek, vannak kicsit akadémikus, még a képzőművészeti főiskoláról érkező akadémikusabb képek, van nagybánya, ugye van ez a szentendrei vonal, aki már korábban valahogy felfedezte Szentendrét. Barcsai Jené is ugye itt van, aki 29-ben érkezik ide, de ekkor még épp, hogy már levetkőzi a Rudnai Gyula féle hatást, de még nem indult el azon a konstruktív úton, ami aztán a szentendrei festészetben jellemző lesz rá. Szóval ez egy ilyen kis gondolatkísérlet ebben a középső térben.
Valóban csak felvillantások, de pont azt mutatja meg, hogy mennyire színes, mennyire sokoldalú és mennyire sokféle művész érkezett ide, milyen indítatásokkal.
Ezért is fontos ez, hogy a szentendrei festőknek az ideérkezése, az tényleg egy origó lesz azáltal, hogy felhívja erre a városra a figyelmet, és elindul valami, ami nyilván túlnő mindazon, amit ők elképzeltek, és nyilván teljesen máshogy alakul, és nagyon sokan vannak, akik nem mint művésztelepi tagok fognak hozzátenni a szentendrei festészethez, de mégis ez az első lépés ahhoz, hogy ma azt gondolom, hogy szentendrei festészetről beszélhetünk.
És akkor a harmadik teremben visszatér a harmonika fal, mint az első teremben, tehát a galériából átlépünk megint valami picit másba.
Igen, itt érzékelhető leginkább az, hogy nem egy kronológikus elbeszélést szerettünk volna bemutatni. Itt 10 szereplőnek a felmutatásával, bemutatásával szeretnénk egy kis tablót nyújtani azoknak, akik idejönnek, Szentendéről, a 20-as évekről. A fotókon is látszik, hogy teljesen eltérő korú emberekről van szó, és nem csak a koruk teljesen eltérő, hanem a társadalmi státuszuk, a nemzetiségük, a vallásuk, nyilván a történetük, a mesterségük, tehát vannak olyanok ketten is, akik mint gyerek szerepelnek a tablón, akiknek ugye a későbbi története lesz érdekes és beszédes. Vannak, akik már meglett emberként érkeznek ide erre a tablóra, tehát egy már életmű és egy életút áll mögöttük, és kiemelem, hogy van 2 hölgy is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem olyan evidens, tehát nem olyan egyszerű hölgyeket találni egy ilyen tablóra. Az egyik hölgy a Simai Petronella, egy szerb családból származó hölgy, aki városi tisztviselő lesz, gépírónő és írnok, és egy másik László Magda, aki akkor egy kislány volt, 19-ben született, ő pedig holokauszt túlélőként szerepel aztán ezen a tablón, tehát teljesen más történet várt rá, mint amit a 20-as évekből gondolhatnánk. De van itt molnárunk, szőlőnemesítőnk, papír, könyvkiadó, vegetáriánusunk, és van egy Weisz József nevezetű fényképész, akinek az alakja most kezd ezzel a kiállítással kicsit körvonalazódni. Sem a születési dátumát, sem a halálozási évszámát nem ismertük, nem tudtunk róla semmit, fotónk sincs róla, ezért egy ilyen vetített installációval férfiakat vetítünk a portréja helyén. Olyan férfiakét, akikről ő csinált ugye portrét, tehát ő állt a fényképezőgép mögött, de nem tudjuk, hogy ő milyen lehet. Viszont a fotóiból elég sokat ki tudtunk állítani. Ő a 10-es évek második felében jött Szentendrére, fotóműhelyt hozott létre. Pontosan nem tudjuk, hogy meddig volt itt, de hogy a 20-as, 30-as években itt fotózott, az mindenképp bizonyos, és az ő fotóit is ki tudtuk itt állítani. Szóval egy változatos tablót adunk, teljesen más hátterű emberekkel. És hát kiemelve ugye Starzsinszky Lászlót, aki a polgármester, aki mondhatjuk így, hogy befogadja a festőket, az ő alakját is bemutatjuk ebben a kiállításban.
Starzsinszky László, aki, hogy látom, Galambokon született, Budapesten halt meg, ő egy idézőjelben külsős polgármester volt?
Igen, ahogy az elődje Antolika Arnold is. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos nézőpont, hogy addig azért mégiscsak szentendreiekből kerültek ki a polgármesterek, és aztán megjelenik egy ilyen külső tisztviselői ambíciókkal érkező polgármester, aki azt gondolja, hogy Szentendrén tud, hogy így mondjam, karriert építeni, és igenis nagyon nagy erőkkel és ambíciókkal indul el ezen az úton. Igaz, hogy aztán az ő pályája megbicsaklik, de ebben az időben, tehát 24-től 34-ig azért meglehetősen sok pozitív esemény társul az ő regnálásához, és hát ebből villantunk fel pár dolgot. Mindamellett még az ő élet útja sem feltétlenül kikutatott, kényszerűen távozott Szentendréről, váltóhamisítás és egyéb ügyek miatt. Viszont, hogy utána úgy tűnik, hogy ügyvédi karriert futott be, de még nem feltétlenül kikutatott ez a téma sem. Minden esetre az ő alakját is felidézzük a kiállításban.
Az az érdekes, én ugye Szentendrén élek, és azért ebből a 10 névből nekem is 3 volt csak ismerős. Tehát azt hiszem, hogy nagyon is van létjogosultsága egy ilyen kiállításnak, ami megismertet minket ezekkel az emberekkel és ezzel a korszakkal.
az is a cél volt pontosan, hogy ne azokat a nagy neveket emeljük ki, akiket, mint ahogy a polgármester is talán ismer a közönség, vagy akik ugye mindig bekerülnek a történelemkönyvekbe, vagy a városi krónikákba. Tehát, hogy a hétköznapi emberrel ismertessük meg itt a látogatót, meg hát itt alapvetően mindenkinek itt élnek a leszármazottai. Tehát itt nyilvánvalóan van egy olyan szál is, hogy olyan emberek kerültek ki a falra, akiktől tudtunk, vagy akikről tudtunk információt szerezni. Ez azt gondolom, hogy bővíthető, és reményeim szerint talán kedvet is kapnak a szentendreiek arra, hogy egy kicsit máshogy nézzenek a családi múltra. Tehát tényleg célom volt, hogy egy egyszerű molnár, vagy egy három elemet végzett szőlőnemesítő is kikerüljön a falra, vagy egyszerűen egy gyerek, akinek az írkáját, meg az első áldozási emléklapját tesszük ki. Tehát, hogy nem feltétlenül a városért tett történelmi, horderejű cselekedeteik miatt kerültek ebbe a tablóba, hanem tényleg azért, hogy érzékeljük a városnak a sokszínűségét. Kicsit arra is figyelmeztet, ha az ember nyitott rá, hogy honnan jöttünk, mi határozza meg a várost, és hogy milyen mozgások, milyen történelmi események felé nyitottak bizonyos élettörténetek. Tehát ugye itt a sváb kereskedőnél is ugyanőket nem telepítették ide, ugye tudjuk, hogy a svábokat, főleg Pest megyében rengeteg svábot telepítettek ki. Tehát, hogy egy kicsit erre is rácsodálkozni, hogy igenis ezek az egyéni sorsok, azok mindig népcsoportok, emberek, családok, nemzetiségek, vallásosak, stb. Történetét is hordozzák. Talán még ami érdekes, hogy alapvetően fotókiállításként képzeltük el a kiállítást, de azért aki ide jön látja, hogy végül is elég sok tárgy és egyéb dokumentum is kikerült a falra, és tényleg, bár nyilvánvalóan ez egy nem szentendrei adás lesz, de arra is örülnék, hogyha nyitottá tenni a látogatót, hogy a családi emlékezet az nem feltétlenül magánügy, vagy nem biztos, hogy csak úgy kell arra tekinteni, mert hogy azt azért lehet tudni, hogy minél kisebb társadalmi státuszú valaki, annál nehezebb ugye róla bármit is megtudni. Tehát az ő emlékezetüket csak is egy ilyen mikrokörnyezet, a kisebb-nagyobb család tudja megőrizni, és hogy lehet, hogy érdemes egy kicsit így is gondolni a családi archívumra vagy örökségre.